Kult Szerda. Podcast a műkereskedelem és művészeti élet kulisszatitkairól, nem csak műértőknek. A mikrofonnál Nagy Zsófia Nóra, művészettörténész, kurátor. A Bodó Galéria és Aukciós Ház galéria vezetője beszélget vendégeivel és társműsorvezetőivel. Az első évad meghívott társműsorvezetője, Sípos Tünde, művészettörténész, kurátor.
Szeretettel köszöntjük kedves vendégeinket, a vadonatúj Kult Szerda a műkereskedelem és a művészeti élet kulisszatitkairól szóló podcastünk első adásában. A podcast beszélgetői Sipos Tünde művészettörténész, kortárs művészeti kurátor. Ő dolgozott már műtárgybecsüsként aukciós házban, kurátorként a Ludwig Múzeumban, majd pedig a MANK művészeti tanácsadójaként. Rendszeresen tart tárlatvezetéseket és más művészeti programokat, mert a munkájában leginkább a művészet közvetlen hangulatú és közérthető közvetítését szereti. Művészeti magazinokba és folyóiratokba is szívesen és rendszeresen ír.
Műsorvezető társam pedig Nagy Zsófia Nóra, művészettörténész és festménybecsüs, az ország műkereskedelmi központjában, a Falk Miksa utcában az egyik legimpozánsabb galériát vezeti. Látványos kiállításokat és izgalmas árverési anyagokat állít össze. A Bodó Galéria érdeklődéi számára kiváló műtárgyakat ajánl, ezért érdemes rendszeresen betérni hozzájuk és Zsófi segítségét kérni, ha értékálló műalkotást keresel. Korábban is már több művészeti program kapcsán dolgoztunk együtt, közel 1000 műtárgyat árvereztünk már el együtt. Ezúttal pedig podcast szerkesztésbe kezdtünk, hogy megmutassuk, mitől is olyan szenzációs a műkereskedelem világa. Tartsatok velünk!
Ennyit rólunk, és még röviden térjünk rá néhány mondat erejéig a Kult Szerda podcast ötletére, amit megelőzött egy közel 10 adást megélt művészeti videósorozat, amit a COVID-járvány idején 2020 tavaszán hoztunk létre a Bodó Galéria YouTube csatornáján, azzal a céllal, hogy ideiglenesen kizárólag az online térben értesülni tudó művészeti közeg és műkedvelők számára kulturális tartalmakat tudjunk szolgáltatni, de a nézői visszajelzések alapján úgy éreztük, hogy mindenképpen szükség lenne egy olyan beszélgetős műsorra, ahol két fiatal művészettörténész, még a nagyjából a pályánk első évtizedében dolgozóként aktívan a műkereskedelmi közegben beszélgetni tudjunk művészekkel, gyűjtőkkel, vagy a művészeti élet további aktív résztvevőjével.
Első vendégünk pedig olyan műfajokat áthágó festőművész, aki az egyik legismertebb és legelismertebb hazai alkotó. Ő Evzámbó István, aki 1965 óta több művészeti ágban is tevékenykedik, Szentendre ikonikus figurája. A Szentendrei Vajda Stúdió alapító tagja, 1969 és 79 között a Szentendrei Szabadtéri Tárlatok szervezője, Munkácsi díjas alkotó, a Magyar Köztársaság érdemes művésze, a Kultikus Bizottság zenekar egyik alapítója, jelenleg pedig az Evzámbó Happy Dead Band Kommandó Esztrád zenekar vezetője. Művészete, legyen az festészet, irodalom vagy zene, sziporkázóan szellemes, bravúros fordulatokkal érintkezik a valósággal, miközben szokatlan motívum és képzett társításokat tartalmaz.
Szeretettel köszöntünk Öcsi itt a Kult Szerda podcast beszélgetésében, és hát mi nemrégiben ismerkedtünk meg egymással a Bodó Galériában zajlott Öntözés tavasszal című magángyűjteményekből álló kiállítás kapcsán, aminek te voltál az egyik legkiemeltebb kiállítója, és akkor már volt lehetőségünk beszélgetni arról, hogy idén 50 éves a Vajda Lajos stúdió, tehát már egy elég komoly, mondhatnám lassan történelmi időszakra kint vissza a stúdiónak a múltja. Egy olyan korszakra, aminek a progresszív művészeti közege talán a mi számunkra tündivel még egészen újnak hat, illetve olyannak, amiben mi akkor nem éltünk, és hát szeretnénk kihasználni a lehetőséget, hogy te most itt vagy köztünk, és hogyan kell ezt elképzelni, ezt az indulást, mire emlékszel, mi az első emléked azzal kapcsolatban, hogy Szentendrén kiállítást szerettél volna, ugye volt ez a Szentendrei Várdomb történet, hogyan tudnánk ezt elmesélni a hallgatónknak, amire úgy leginkább emlékszel a kezdetekből?
Hát onnan kezdeném talán a sztorit, hogy amikor én a gimnáziumot, Szentendre Ferences gimnáziumba jártam, hamar rájöttem, hogy nem tudok tanulni és arra figyelni, amire kéne, tehát semmi keresni valóm ott, ezért kiléptem szüleim nagy bánatára, és lekerültem Kecskemétre nyomdászipari tanulónak. És ott ismerkedtem meg Felugosi Lászlóval, aki hasonlóan gondolkozott, és nagyon gyönyörű, szép, és számomra ihletadó, expresszív képeket mutatott meg. Otthon a szobában levő fekete zongorát nyitotta fel, és onnan vette elő, ott tárolta a papírra festett nagy képeit. És akkor barátságot kötöttünk tulajdonképpen, egy barátság lett belőle, megismertem azokat az embereket nagyon hamar, Kecskeméten, akikkel tulajdonképpen egy baráti társaság alakult ki, és az egyik beszélgetés során mondta a Felugosi Laca, hogy ők egyszer csináltak egy szabadtéri kiállítást, másfél órán keresztül Szegeden kirakták ott a Sétála utcába, vagy egy órán át ott volt, aztán leszették, azt mentek a dolgokra. Hát ez nekem nagyon tetszett, úgyhogy rögtön mondtam neki, hogy figyelj, mondom, csináljunk egyet Szentendrén, én iszonyú jó helyszínt ismerek, a templomdomb, várfala. Mondom, ezt nekünk építették, mert ott mondom, ahogy kell fel a nap, és megy le a nap, végig szépen süti, déli fekvése van, tehát csodálatos fényben vannak. Csendes, meditatív hely, a turizmustól egy percre, a főtértől föl lehet sétálni egy romantikus lépcsőn, és hát oda kéne kipakolni, mondom, ott a fugába be tudjuk verni a szöget, minden közel van, jó, nagyon jó lesz. Szuper, tetszett neki, úgyhogy négyen csináltuk meg az első szabadtéri tárlatot, aminek hát azon kívül, hogy mi iszonyú jól éreztük magunkat, egyébként is sikere lett, nagyon sokan megnézték, a turisták, arra tévedt turisták, vagy járókelők, vagy a templomból kijövő közönség, ugye a tízes miséről, mikor jöttek ki, akkor ők egy szabadtéri templomba léptek be, mert egy csomó kép fogadta őket, ahol ugye le kellett jönniük a várdomon. Úgyhogy ezen felbuzdulva elhatároztuk, hogy egy év múlva ugyanezen a napon, ez október első vasárnapja volt, csinálunk egy következő kiállítást. Eltelt az egy év, csodálatos őszi nap volt október első vasárnapja, speciális fények vannak olyankor Szentendrén, csak úgy zárójelben megjegyezem, és hát döbbenten láttuk, hogy négy főből álló részvétel felduzzadt 50 főre, valamilyen oknál fogva elterjedt ennek a híre, és nagyon sokan jöttek, akiket mi nem is ismertünk. Pedig nem volt mobiltelefon akkor, tehát ez csak szájhagyomány útján terjedhetett el. A lényeg, hogy rengetegen kiállítottak, és még több ember látogatta ezen az egy napon a kiállítást, és akkor láttuk ennek a sikerét, és ezt 10 éven keresztül minden évben megcsináltuk. Aztán persze közben, hát a naivitásunknak köszönhetően, ugye ezeket erre mi nem kértünk engedélyt. Mi csak gondoltunk egyet, kimentünk, vittünk szöget, kalapácsot, meg a művet, kiszögeltük, és élveztük a napsütést és ezt a kiállítást. Tehát nagyon tetszett az egész mindenkinek, de a hivatal, ugye akkor, hát ezt, tehát akkor szürreálisabb volt a politikai helyzet itthon Magyarországon, amiről nekünk fogalmunk nem volt, mert ugye mi csak a elmond dolgokkal foglalkoztunk, és hát kiderült, hogy nem szabadott kiállítani. Hogy nem szabad. Hát mondták, hogy hát eleve nem lehet csak úgy kiállítani, hát az engedélyt kell kérni, engedélyt, nem is értettük, kitől kérjünk engedélyt. Hát azt mondja, az a kulturális osztály megvan, azért jó, hát akkor elmesélték, hogy kell engedélyt kérni, mondjuk jó, hát akkor kérünk engedélyt.
És hogy kerestek meg, amikor éppen ott állítottatok ki, akkor egyszer csak oda jöttek hozzátok, vagy?
Nem, engem a kulturális osztály vezetője, Hanes elvtárs, nagyon rendes fazon volt, ő mondta, hogy nem lehet, hát itt nem lehet kiállítani, és engedélyt kell kérni. Mondtuk, jó, hát az engedélykérés annyiban volt, hogy hát bejelentettük, hogy akarunk kiállítást, és akkor a Népművelési Intézetből jöttek ketten, helyi művészek közül jött Deny Pali és a Farkas Ádám, hát megnézték ott a kipakolást, és aztán ott egy jegyzőkönyvbe beírták, hogy minden rendben van, minden, nincs semmi kizsűrizve. Hát nem is volt soha különben. Úgyhogy simán mentek a dolgok. Ugye akkor már televíziótól is kijött a tévéhíradó, tehát híre ment. Úgyhogy attól kezdve ez önjáró lett. Már végén, amikor mi 10 év után abba hagytuk ezen való részvételt, akkor még egy jó pár évig magától ment, jöttek a fiatalok. De közben ez egy ilyen konferencia nap is volt, mert ugye nagyon sok ember, aki nem ismerte egymást, de ott kiállított spontán, hát ott a barátságok születtek, és ennek hatására nagyon sokan Szentendrére költöztek. Például a Felugosi László, vagy Aknai János, vagy Bereznai Péter, vagy Pécsen dolgozott egy régi szentendrei kőfaragó mesterfia, Holdas Gyuri, az is ugye automatikusan rögtön a társasághoz csapódott. Tehát lett egy kör, és akkor ugye, hát közben volt egy olyan probléma, hogy ugye volt nekünk egy nagy problémánk a katonasággal. Ugye akkor kötelező volt a katonaság, hogy ezt hogy lehetne megúszni, ezen mindenki ezen törte a fejét, aki pacifista volt, tehát hogy nem akar katona lenni. Tehát ez a skizofrén történelmi időszak produkciója volt ez a helyzet. És akkor a Felugosi László barátom megkapta a behívóját, és hát őt rögtön az árt osztályra vitték, mert hát ő úgy is jelent meg, tehát ő erre készült. Én meg meghallottam a hírt, hogy hát ez történt, hát örültem neki, mert akkor ő már sinem van, biztos nem viszik fel, de hát mi ilyen dadaizmusba utaztunk, és a dadaista szellemiséget mi úgy fogtuk fel, hogy szinte mindenre reagálunk, amire érdemes. Úgyhogy én egyre reagáltam a Lacának erre a eseményére, és Szentendre főterén én rendeztem egy totális nyitott színházat, ami sajnos rendőri intézkedésbe fulladt, és hát bizony mi 6 hónapot ültünk, mire kiderült, hogy hát nem csináltunk semmit.
Mi volt ez a színházi előadás, hogy kijöttek a rendőrök? Miért?
Elmesélem nagyon szívesen. A Szentendre főterén ott állt egy színpad, ahol Békési András rendező, Jutka Perzsi című előadása zajlott esténként, és én ott a nap közben láttam, hogy ott milyen jó kis helyszín, üres. Mondom, ide fogok szervezni egy kis 20 perces előadást a Laca bevonulásának az emlékére. Ennyi volt az ötlet. Én felolvastam egy szürrealista előadásomat, az arra tévedt járókelők. Megjegyzem, 10 darab előző éjszaka, 10 darab kézzel írott Mosonyi Kis Gusztáv grafikus barátom csinálta, kézzel írott meghívót, ami azt tartalmazta, hogy ez egy totális színház olyan értelemben, hogy minden arra tévedt járókelő is szereplőjévé válik, anélkül, hogy tudna róla. Tehát aki oda leül és nézi, az is szereplő. De aki közben föláll, mert megunja és elmegy, az is szereplő. Tehát ezt gondoltam én, hogy ez benne lesz, de hát ez érződött is. És akkor hát én felolvastam egy előadást, egy másik barátom purujázott, egy ilyen bőröndön valaki ott dobolt, akkor előző éjszaka, én éjjeli őr voltam, akkor a kempingben megismerkedtem szegény vértes Lacival, aki ott volt a kempingben, és én ott éjjeli őrként ott beszélgettem vele, mondta, hogy költő. Mondom, tényleg, mondom, az igen, verseket. Én mondom, én is. Mondom, holnap lesz ez az előadás, 4-kor gyere el, ha van kedved, szegény eljött, nem kellett volna. Mert az történt, hogy véget ért az előadás, szálltunk le a színpadról, megjelent egy rendőrbácsi. És a társasághoz tartozó egy kislányt igazoltatott, és a társaságból egy Grün nevű fiú, barátunk, akit úgy távolról ismertünk, mert nem olyan rég tűnt fel Szentendrén, az ott viccelődött a rendőrrel, hogy nincs személyigazolványa a kislánynak. Azt mondja, nem baj, ő majd igazolja, mert együtt vannak. Jó, akkor igazolja. Tehát ez egy ilyen humoros fiú volt, akit ha most bemutatnék, percenként 5 viccet mesélne rögtön. És az ott az igazoltatás, ahogy történt, hát ezt egy önkéntes rendőr, ezeket később tudtuk meg, mert közben lejöttünk a színpadról, mi mentünk le a görög kancsóba sörözni. Hagytuk az igazoltatást, majd az lezajlik, azt megy mindenki haza. De hát nem az történt, hanem egy önkéntes rendőr ezt úgy értékelte, hogy a főtérre fölért, hogy egy igazoltató rendőr veszélyeztetett helyzetben van, gyanús külsejű, szakállas hipikkel. És a rendőrség azonnal kijött egy jippel, és mindenkit elvittek, aki gyanús volt. Aztán annak a felét elengedték, de hát például engem ugye, meg egy jó pár társamat, pontosabban 10 embert vádoltak meg, nem tudtuk mivel. Úgyhogy mi 6 hónapig azon gondolkoztuk, hogy legalábbis én, hogy ez, hát mondom, ez túl, túl totális a színház, ennyire azért nem gondoltam, hogy 6 hónapig el fog húzódni, mert természetesen ugye ezt az egész sztorit én úgy tekintettem az előadás része, függetlenül attól, hogy mi már söröztünk lent a Görögkancsón. Ennek ellenére, hogy ez az esemény történt, 6 hónap után akarat egységben elkövetett garázdaságért ítéltek el mindenkit, ami azt jelenti, hogy egyenként senki nem követett el bűnt, de mivel ott közösen jelentünk meg, ez kimerítette a botrányokozást, és akkor így felejtsük el az ügyet. Na de hát közben erről értesült a Szabad Európa Rádió, cikk jelent meg róla, Washington hangja híreibe bemondták, tehát mi meg közben ültünk, tehát vártuk, hogy mi lesz. És tudtunkon kívül mi hírhetté váltunk, amikor véget ért ez az ügy. Kijöttünk. De hát mi ugyanott folytattuk, jött a október, szabadtéri tárlat, akkor szóltak, hogy nem lehet engedéke, mondjuk jó legyen. És akkor kiderült, hogy mi nagyon jó együtt tudunk működni a hatalommal, mert minden kívánságunkat teljesítették. Mondjuk szakkörbe be kell lépülni. Hát mondjuk, hát szakkör, hát mi nem mondjuk szakkör, mindenki egyénileg dolgozik, nem krokikat nem csinálunk, meg csendére, stb., hanem nem lehetne inkább akkor stúdió a nevünk. De lehet, akkor választani, Vajda Lajos lehet, nagyon jó, Vajda Lajos, Szentendrei híres művész, nagyon jó.
Ők javasolták a Vajda Lajos nevet nektek, vagy ezt itt találtátok?
Én konkrétan, amikor behívtak, miután ez a rendőrségi ügy ugye lement, hát ugye én voltam a szervezője, én voltam az első rendő vádlott is természetesen, tehát amikor ez véget ért, akkor engem hívtak be, ráadásul engem ismertek az anyukámon keresztül, aki a városban 40 éve tanító nő volt, tehát mindenki hozzá is járt, hogy mindent lehet, Pista, mindent lehet, csak szóljatok. Jó, hát szólunk, hát eddig is kiplakátoztuk, ha csináltunk 2-3 plakátot ugyan, de azt szoktuk kirakni, ahol a hévállomás meg 1-2 helyre, de szólunk. Úgyhogy már most mondjuk, hogy nem kaphatnánk egy pincét. Mégse vagyunk szakkörbe be se férünk ennyien. És akkor Vajda Lajos stúdió legyen. Nagyon jó. Nézzetek pincét. Jött Matyófalvi Gábor barátom, mondom, gyere Matyikám, nézzünk pincét, én tudok egy olyan jót, mentünk, megmutatom, azt mondja, várjál, én jobbat tudok, gyere. Elmentünk a Péter Pál utca 6-ba, és lemutatta, hogy nézd meg ezt a pincét. Hát képzelj el, egy 20 méter hosszú, vagy 25 méter hosszú, 12 méter széles keresztboltív, mint egy altemplom, olyan volt keresztboltíves, gyönyörű pince, ott áll üresen. Hát mondom, hát ez übereli az én felfedezésemet, úgyhogy a Matyófalvi Gábornak köszönhetően megtaláltuk Szent Endre legszebb pincéjét, azonnal odaadták. Mondtuk, kéne egy kis beton, hogy ne legyen föld, de döngölt föld. Jó, kaptunk betont is. Kéne egy galériát, és hogy oda be tudjuk raktározni. Jó, adtak azt is. Tehát csak kérjünk engedélyt, ez volt a lényeg, tehát ez kialakult az együttműködés. Úgyhogy ez máig is működik ez a pince, és idén lesz ugye 50 éves, hogy már működünk. Hát hamar elszállt az idő. Na, röviden ennyi.
Kértek bármit cserébe azért, hogy ők minden kéréseteket biztosították? Vagy csak az volt a lényeg, hogy megfigyelhessék, hogy mit csináltok
ez
ti
volt
ott?
Ez volt a lényeg az utóbbi.
És mit csináltatok ott az semmit. 50 év alatt?
Semmi extrát, amit addig. Csak még jobban tudtunk működni, hiszen, hogy úgy mondjam, király helyzetbe kerültünk, mert egy ilyen gyönyörű bázisunk keletkezett. Meg tudtuk hívni, attól kezdve tudtunk bármikor kiállítást csinálni, sőt, tudtunk ott dolgozni is, ha akartunk. Pár évvel később én a műgyanta szobraimat például ott műhelyé alakítottuk egy hónapra, akkor, tehát mindenre tudtuk használni, de főleg az, hogy kinyíltunk, mert meg tudtuk hívni a pesti művészbarátokat. És közben ugye Szentendrén volt egy olyan, hogy a művészeti főiskolák 3 napos találkozója. És ez nagyon jó volt, mert akkor Szentendrét ellepték a budapesti művészeti főiskolások, és hát ott ismerkedtünk meg nagyon sok olyan hasonlóan gondolkozó művésszel, Szirtes Jánossal, Roskó Gábor, Börös András és stb., akik főiskolásként voltak jelen, hát azok is megtalálták hozzánk rögtön az utat, azóta is együtt dolgozunk sok mindenben, és ez is például nagyot dobott, hogy ugye ezt megtehettük, hogy figyelj, nekünk van egy pincénk, gyertek oda, azt csináljatok, amit akartok. És ez működött, és akkor ennek híre ment, úgyhogy nagyon sikeres volt, nem kellett meghívót küldeni, meg mondom, nem volt akkor mobiltelefon, de olyan a szájhagyomány útján elterjedt, úgyhogy ott mindig a teltházas megnyitók voltak, úgyhogy még az utcán is álltak, mert nem fértek le. Úgyhogy ez történt 50 évvel ezelőtt.
És mikor kezdtétek érezni ezután azt a fordulópontot, hogy a szakma is elismerni kezdett, és lettek gyűjtőitek, akik tőletek vásárolni kezdtek, és bekerültetek akár a művészeti elit szcénába is?
Hát körülbelül 1975-ben volt, egy 74-ben Farkas Ádám szólt nekünk, hogy tudjuk-e, hogy van itt Magyarországon egy képzőművészeti stúdió, a Fiatal Művészek Stúdiója. Tényleg? Igen, azt mondja, jelentkezzetek oda. Hát azt mondja, ilyen művekkel, azt mondja, akkor nem nagyon volt divat felvenni autodidakta módon dolgozó művészeket, hanem főiskolai végzettséghez kötötték. De most, hogy mi bejelentkeztünk, ezt kivételt tettek. És fölvettek minket a művészeti stúdióba, ami azt jelentette, hogy a személy, illetve azt jelentette, hogy a művészeti alapnak, ami a hivatásos művészeket is magába foglalja országosan, oda lehet egyáltalán jelentkeznünk. Úgyhogy a Fiatal Művészek Stúdiójába 2-3 évig ott voltunk, aztán felvettek a művészeti alapba is, ami nagyon nagy kincs volt, mert bekerült a személyigazolványba, hogy művészeti alaptag. Vagyis ugye akkor volt olyan, hogy KMK, közveszélyes munkakerülés. Tehát a rendőr igazoltatott az utcán, 70-es évek elején mondjuk, akkor megbüntethetett el, bármit csináltott. Ez nincs munkahelye. Hát itt hol? Nem dolgozik. Tehát ez probléma volt. Hát most megnézte, hogy a művészeti alaptag mehet. Tehát...
Ez már egy igazolást jelent.
Ez nekünk egy siker volt, hogy mi művészeti alaptagok lehettünk úgy, hogy autodidakta művészeket akkor még nem nagyon vettek fel. Aztán ugye ez szerencsére később, már 80-as években ez már lájtosabb lett ez a dolog. Úgyhogy, ja, és még a pincének a nagy hozománya, a részünkre a nagy értéke az volt, hogy spontán is tudtunk bármikor dolgozni. Tehát szombat este a kocsmába ülve kitaláltunk valamit, azt már kedden megvalósítottuk. Úgyhogy ez nagyon jó volt. És tudtunk a zenei kísérleténknek is helye kerekedett. Tudtunk próbálni. Tudtunk kiállítást csinálni. Ha már megnyitó van, akkor legyen performance. Akkor volt performance, akkor csináljunk performance fesztivált. Akkor csináltunk performance. Később továbbfejlesztettük. Nemzetközi kis magyar performance és nehéz zenei fesztivál. 10 éven át csináltuk a 80-as években a művészet malomba. Amit egyébként a város el akart adni, de a Deinpaliék nem engedték. Összefogtak a művészek, alapítványt hoztunk létre, mi is tagja lettünk, és a városnak mondták, hogy a szó se nehogy eladják, és oda egy hotelt építsenek, hanem az a Szentendrei művészetnek a otthona kell, hogy legyen. Ezt el is fogadták, úgyhogy művészeti bázis lett a művészet malom. Máig is ez a neve, csak ma már más működteti, nem úgy működött, mint akkor. Úgyhogy mi függetlenül ezzel a pincével, akármi történt a városban, mi függetlenül is tudtunk működni mindentől.
És ott eladni is tudtatok?
Hát eladás az nem volt jellemző. Abba az időben mondjuk, amiket csináltunk, vagy azt most inkább magamról beszélek, az inkább csak magamnak tetszett, de úgy nagyon nem tetszett senkinek, úgyhogy amikor egy-két ismerősnek esetleg tetszett, azt nagyon szívesen ingyen oda ajándékoztuk. Tehát abba az időben ez így ment, hogy ajándékoz. Sokképp most köszönt vissza az árveréseken, amiket annak idején tetszik, vigyed.
Szoktad ezeket figyelni egyébként, hogy hát a műveit hogyan...
Nem szoktam, de néha felhívnak barátok, hogy itt láttak, ott láttak, amott, és akkor én már nem is emlékszem, de a lényeg az, hogy a 80-as évekre ezek az eladások azért csak létrejöttek, meg a kortárs képzőművészet egy polccal följebb került, mint a 70-es években. Ezt onnan is tudom, hogy emlékszem, hogy a Fiatal Művészek Stúdiója a BÁV aukciós ház, de ott nem csak festményt lehetett venni, hanem régiségeket, régi bútorra, mindent.
Jelenleg is működnek ugyanígy. Igen.
És ez a BÁV egyszer csak egy ilyen óriási lépést tett, hogy a Fiatal Művészek Stúdiójának a vezetőségét felhívták, hogy 10 vagy 15 művésznek lehetőséget adnak a BÁV-ra az aukciójára beadni. És akkor nem is mi választott, hanem a vezetőség kijelölt. De mi is beleestünk, és akkor a BÁV az ő aukciójához, hát így hozzácsapta a kortársat. Hát ott mindent eladtak, kivéve a kortárs műveket. Semmi nem. De 10 év múlva, ugye, amikor a rendszerváltás létrejött, akkor ugye gombamód elkezdtek szaporodni a kis galériák meg. És akkor kiderült, hogy erre van egy réteg, amelyik igényli ezt nézni, megismerni, netántán megvenni. És akkor ugye az látszik most ugye a Bodó galériába is, hogy mekkora érdeklődés keletkezett. Tehát a társadalom szempontjából a kortárs művészet megítélése szerintem egy polccal följebb került. És ez már egy nagy eredmény. Reméljük, hogy ez még egy polccal följebb kerül majd, de pillanatnyilag ezt így látom.
És egyébként hogyan fogadod azt, amikor egy aukción megjelenik egy képed? Mert talán a hallgatók számára nem annyira egyértelmű az, hogy nem csak a művész ad be közvetlenül egy árverésre műtárgyat, hanem tulajdonképpen bárki beadhat, akár hogyha korábban egy általad készített festmény hozzá kerül. Tehát amikor te meglátsz egy ilyet, akkor meglepődsz, vagy örülsz, hogy előkerült a sok évtized homályából egy festményed, vagy inkább bosszankodsz miatta? Mert hogy a képeidet tőled közvetlenül is megvásárolhatnák.
Igen. Hát semmiképpen sem bosszankodom. Tehát ennek örülök. Ugye amikor első ilyen hír volt, hát az ember hízott a májam, hogy így mondjam, pestélyesen. Tehát az jó eset, hogy hát most már úgy látszik, nem csak nekem tetszik, hanem van az egy pár ember, aki szintén ezt értékeli. Úgyhogy ez mindenféleképpen pozitív érzés volt, vagy hogy mondjam, jó érzés. És így az, hogy előkerült egy régi kép, vagy most is volt egy, hogy előkerült, ami felbukkan. De volt olyan, hogy volt olyan, hogy a győri bőrbe volt egy Krix-Krax nevű galéria, a művelődési ház előterében egy ilyen kis butik, lehetett ott minden hamutartót venni, mindenfélet, meg festményt is. Fölhív a barátom, mert ismertem a Kálmi haveromat, aki csinált ezt a kis butikot, azt mondja, öcsikém, azt mondja, itt most hozott be egy ügyvéd úr egy festményedet. Nem érdekel? Hát mondom, milyen festmény? Hát azt mondja, olyan 60x80-as, ilyen ikon van rajta, pirossága. Mondom, mi van ráírva? F-zámbó, E-zámbó, vagy csak zámbó? Azt mondja, csak zámbó. Mondom, akkor rakd félre, én azt megveszem. Mert tudtam, hogy az egy olyan korai meló, ami nekem nem is volt, mert elajándékozgattam. Így visszakerült hozzám, 30 év múlva az a kép, amit, amikor ugye megláttam, hogy melyik kép, az Proletár ikon, az volt a címe, emlékszem, hogy kinek ajándékoztam. És akkor, hát ő beadta, mert valamiért ezt kellett neki a pénz, vagy nem tudom, és akkor így előkerült. Úgyhogy én azt vissza is vettem, mert nekem abból az időszakból nincs.
És pontosan emlékszel így, hogy volt egy periódus, amikor zámbóként írtad alá, volt egy periódus, amikor E, és aztán most már F?
Igen, így van. Ugye eredetileg ugye Zámbó István vagyok, és akkor, de ez a gyerekkorban volt, hogy úgy írtam alá egy Zámbó. Na most hagyd mondjam el, hogy én nem akartam festő lenni. Én nekem csak tetszettek a képek, és hogy legyen nekem is, hát mondom, csinálok olyasmit. Tetszett Salvador Dali, akkor nem másoltam, hanem csak a stílust vettem át, de kitalált, mondom, akkor festek egy figura, a sziluett és az árnyékából kilép. Az jó lesz, nagyon jó. És akkor fölök a dekirál, és tetszett, van egy képem. Na, akkor megtetszett Paul Klee. Akkor Paul Klee stílusába dolgoztam egy hónapig. Akkor volt már Paul Klee-em is. Akkor Van Gogh megtetszett, emlékszel, az szegény Ede bácsi, aki meghalt, nagypapám, testvére volt, nagyon szerettük. Akkor ismerkedtem meg a Lacával, mondom, Laca, te fotós tanuló vagy, gyere már ki, menjünk ki a temetőbe, fényképezzük le Ede bácsit, mondom, hogy a fotó alapján én tudjak róla csinálni egy Van Gogh stílusába egy képet. Hát azt mondja, ő nem megy ki a temetőbe, de azt mondja, megtanítja, ezt megnyomod, ezt beállítod, és akkor kész. Jó, odaadta EXA 1 a tüköraknás gépét, kimentem, pocs, lefotóztam a ravatalon, ahogy fekszik, és akkor ennek a fotónak az alapján festettem egy Van Gogh képet. Máig is őrzöm otthon, mert ez megmaradt, ugye? Ez így működött akkor.
És mikor volt a váltás? Zámbóból E-zámbó, és aztán...
És akkor én zámbóként írtam alá, később aztán, ugye, mint dadaisták, ugye, mi írtunk is. Ilyen automatikus szövegeket, szürrealista dolgokat, költészettel is foglalkoztunk, és akkor én írtam, manifestumokat írtunk például, ez volt egy időben a szórakozásunk kocsmaasztaloknál, hogy söröztünk, beszélgettünk mindenféle, sör a látétre. Írjuk fel, csak hogy írja fel, hogy temessük el a valóságot, ami a látszólagosságával hazuggá tesz minden formát, sör a látétre írtuk. Tehát írogattunk ilyeneket, és akkor én kitaláltam az edvinizmust, mint művészeti irányzatot, és attól kezdve én fölvettem a Zámbó név elé az edvinist. Zámbó István voltam. Erre a Laca mondta, hogy hát őt meg úgy hívtuk, hogy Flugos, ugye, mert úgy festett, mint ezért. Azt mondja, ő fölveszi a főbetű nevet. Hát mondom, persze, ő lett Flugosi, én meg Zámbó. Ez így ment 3 évig, aztán egyik este mondom a Lacának egy buli alkalmával, te mondom, add már nekem az F betűt, neked adom az E betűt. Jó, azt mondja, és akkor azóta ő Fe, én meg F. Ugye, fonetikusan. Ez olyan, mint a doktor, én úgy vettem, hogy F, pont, Zámbó István.
Igazából a végtelenségig tudnánk még sztorizni. Nagyon jól megteremtettünk szerintem egy ívet így a Vajda stúdiótól a műkereskedelemig, és ez, hogy megtudtuk, hogy mit akar az F, és hogyan fonódik össze a Lacával, igen, ez egy korona az egészen.
Nagyon szépen köszönjük, Öcsi, hogy eljöttél hozzánk, és az első vendégünk voltál, igazán megtisztelő érezzük ezt, és remélünk, hogy legközelebb is láthatunk még itt a stúdióba, és találkozunk még kiállításon.
Köszönjük szépen!
Köszönöm én is!
Zsófia, legutóbbi Art and Antique rendezvényen, ami tulajdonképpen a galériáknak a profilját, vagy aktuális tevékenységét mutatja be, ti ott aktívan foglalkoztatok a Vajda stúdiósokkal, és több festményt is láthattunk a standotokon, amíg ezeket a munkákat mutatta be. Most legközelebb az Art Marketet rendezik meg, ami egy ehhez hasonló művészeti felvonulás, oda mivel készültök?
Igen, ráadásul most már mind a két rendezvény ugyanazon a helyszínen lesz megrendezve a Bálnában, október 6 és 9 között a mi galériánk, a Bódó Galéria és aukciós ház is kiállít az Art Marketen, és hát természetesen kortárs művészekkel készülünk, úgyhogy Boldi különleges szobrait és Ince Mózes festményeit többek között még mellette Nagy Boglárka műveivel is készülünk, úgyhogy mindenképpen nagyon izgalmas lesz. Van egy-két olyan titok, amit még nem árulok el, hanem mindenkit szeretettel várunk az Art Marketre, úgy a saját, úgy a többi standon is.
Köszönjük szépen a figyelmeteket, és figyeljétek majd következő adásainkat is.
Sziasztok!
A Bodó Galéria és Aukciós Ház a Kultszerda Podcast megvalósításának támogatásával Magyarországon elsőként teszi lehetővé, hogy hallható formában is közvetíthessük a műkereskedelem és a művészeti élet legizgalmasabb témáit. Ha érdekel a műgyűjtés, az árverések, mindenképpen kövessétek a Bodó Galéria oldalait is a közösségi platformokon. Elkészült a Kultszerda Instagram oldalunk is, ahová folyamatosan feltöltünk képanyagot beszélgető társainkról, a felvételen elhangzott történetekről és természetesen az említett művekről is. Kattintsatok ránk ezen a felületen is.